IoT Zóna. Magazinműsor a dolgok internetéről és a gépek közötti kommunikációról, ahol hús-vér emberek fejtik meg, miről is beszélgetnek az eszközök és a gépek. A stúdióban Szűcs Péter. A műsor szakmai együttműködő partnere a Vodafone Business.
Köszöntöm a hallgatókat itt az IoT Zónában, a mikrofonnál Imre Lőrinc. Január elején tartották meg a világ legnagyobb technológiai seregszemléjét, a CES-t Las Vegasban. Itt egyébként 12 magyar innovatív vállalkozás is bemutatkozhatott, ők is kiállíthattak a standokon, és hát a mai adásban egy olyan újságíró kollégával fogok beszélgetni, aki részt vett ezen a Las Vegas-i eseményen. Ő Balogh Csaba, a HVG Tech rovat vezetője. Szia, üdvözöllek a műsorban!
Szia, és üdvözlöm a hallgatókat is!
Ugye tavaly a vírus miatt online kellett megtartani ezt az eseményt, ez pedig azért mondjuk úgy, hogy eléggé csorbította az esemény jelentőségét, hiszen nek pont az az egyik lényege, hogy ott a helyszínen ki lehet próbálni akár mondjuk az új telefonokat, be lehet kapcsolni, meg lehet nézni az új fejlesztésű televíziókat, ez tavaly elmaradt, idén viszont azért voltak a helyszínen kiállítók, de olvasgatva a tudósításokat, ez inkább ilyen hibrid esemény volt, hiszen a vírus valamennyire most is közbeszólt az Omikron, nagyjából volument tekintve, vagy méretét tekintve, hányan voltak, hány kiállító volt mondjuk egy járvány előtti CES-hez viszonyítva?
Igen, hát ez jó megfogalmazás, hogy hibrid esemény volt, mert azért egy klasszikus rendezvényen jóval több ember, jóval több kiállító és több látogató is van. Nagyon sokáig egyébként úgy nézett ki, hogy ezt hagyományos formában meg lehet tartani. És valójában december volt az a hónap, tehát közvetlen előtte lévő egy hónapban, amikor többen is lemondták. Szerintem néhányan csak azért, mert egyszerűen megijedtek az utolsó pillanatban, mert mondjuk december közepén azért nem volt sokkal másabb a helyzet, mint mondjuk december végén. Az arányokat tekintve 180 ezer ember volt az utóbbi éveknek a csúcsidőszakában jelen az eseményen, és most ez 40 ezer fő volt. Tehát nagyjából így lehetett számolni, és hát anélkül, hogy tudtuk volna a számokat, amikor ott voltunk a helyszínen, azért ez érződött is. Tehát korábban ez a herring party szóval leírható menet volt, most pedig azért bőven voltak terek, és látványosan kevesebb volt az ember, és hát kérdezted a kiállítókat is. Voltak olyan kiállítók, akik ugye visszamondták, de hát a standjuk már le volt foglalva, és hát ők ilyen különféle megoldásokkal oldották, úgy intézték azt el, hogy mégis jelen lehessenek valamilyen formában, ha már ki van fizetve. Volt olyan, aki mondjuk a nagy keynote előadását nem tartotta meg, ugye ahol egyszerre mondjuk 500 ember ülne bent egy teremben, de például a standot azt ott tartotta. És hát egyik leglátványosabb, és hát fogalmazok így legborzasztóbb példát, szerintem az LG szolgáltatta, aki egy óriási standot szokott bérelni, és ez most is ott volt, de ez nagyon fapados, akár szó szerint fapadosként ilyen polzerlapokból volt lerakva szőnyek helyett, és a kiállított tárgyak helyett ilyen nagy QR kódok voltak időnként lerakva, és ugye ott nézhette meg az ember, hogy egyébként mi lenne ott kiállítva, hogyha rendesen megjelenne a cég. Ez egy ilyen nagyon, hát nem tudom, weird megoldás volt, de hát voltak olyan cégek is, akik azt mondták, hogy ők szívesen részt vesznek az eseményen, nyilván fokozott egészségügyi biztonsági intézkedések megtartása mellett, és ezért voltak olyan érdekességek is.
Ezekről mindjárt fogunk beszélgetni. Mondhatod, hogy ugye a csúcsévekhez képest, a 180 ezerhez képest most 40 ezer részvevő volt ott ezen a nagy tech seregszemlén. Mennyire számít zárt körülnek? Ugye te újságíróként részt vehettél, egyáltalán Magyarországról hányan mentek újságíróként, vagy összességében kik jelentették a látogatóknak a nagy részét? Gondolom azért nem lehet az utcáról besétálni ide, regisztrálni kell.
Ez kifejezetten szakkiállítás. A legvégén szokott lenni olyan része is, amikor így bemehetnek olyanok is, vagy hát így körbenézhetnek bizonyos termékek olyanok is, akik csak érdeklődők, de ezért most el is maradt. Minden szakkiállításnak van általában egy utolsó napja, vagy bizonyos helyei, amit meg lehet nézni. Itt kifejezetten újságírók és szakértők, elemzők mehettek el. Magyar újságírók száma az minden évben ilyen 5-10 között szokott mozogni, vagy jellemzően 5-10 között szokott mozogni. Ahogy említetted is, kiállítók is vannak azért bőven magyarok. Én azt gondolom, hogy ez nem hivatalos adat, csak úgy sejtem, hogy ezekben a körülményekben azért jelentős részben amerikai, vagy nem jelentős részben, amik szemmel látható többségben amerikai nemzetiségű kiállítók és újságírók lehettek. Nyilván egészen más a médiahelyzet is, tehát mint mondjuk Magyarországról egy-egy médiumtól egy maximum két ember tud kimenni. Kint azért 5-10 fő stábok dolgozzák fel az egyébként hatalmas, még így is hatalmas rendezvényterületeket és rengeteg kiállító, több ezer kiállító újdonságait.
A kiállítók egyébként hogyan tekintenek erre az eseményre? megvan ennek még az a presztízse, hogy tényleg itt ezen a rendezvényen mutassák be elsőként az új fejlesztéseiket, vagy az új vízióikat, vagy azért ezeket már kommunikálják egyéb csatornákon, csak mondjuk akkor ezen a rendezvényen állítják ki, vagy mutatják be a nagy érdeműnek egy ilyen más platformon, de hogy annyira azért nem kezelik ezt olyan nagyon presztízsértéken. Hogy látod?
Ez egy jó kérdés. Azt gondolom, hogy amikor beütött az egész koronavírus járvány, akkor nagyon sokan attól tartottak, hogy azt gondolták, hogy az online események maradnak majd hosszú távon is, hiszen kiderült, hogy akkor mindent el lehet intézni online, amit személyesen is. Szerintem azóta ezt már mindenki belátta, hogy ez nem így van. Én azt látom, hogy aki kint volt kiállító, az kifejezetten örült annak, hogy egyrészt ott lehet, és a személyesen találkozott újságírókkal, és azért a gyártók, a nagyobb, vagyis érdekesebb cégek többsége, aki jelen volt, igyekezett valami olyasmit vinni, mert mondjuk lehet, hogy beszélt már korábban, de még nem mutatta meg, legalábbis ennyi ember előtt nem mutatta meg, és hát olyanok is vannak, például a Samsung, aki kifejezetten ide tartogatott nagy bejelentéseket. Az idei kiállításnak az érdekessége volt, hogy azért a CES-en jellemzően nagyon sok bejelentés történik egyszer, és nagyon nehéz kitűnni. És most amelyik gyártó vállalta azt, hogy ő részt vesz az eseményen, annak viszont viszonylag könnyű volt kitűnni, mert jóval kevesebb kiállító ment, úgyhogy aki most mutatta be az újdonságait, az szerintem nagyobb médiatérhez jutott, mint egyébként szokott.
És ezek az újdonságok kifejezetten mondjuk olyan termékek, amiket akár már idén vagy jövőre piacra dobnak, vagy inkább egy hosszabb távú víziókat mutatnak be, és mondjuk arról beszélnek sokan, hogy 10 év múlva hová jut el például mondjuk a mesterséges intelligencia, vagy a kiterjesztett valóságvilága.
A CES-nek ilyen szempontból két része van, az egyik ez a ilyen konferencia jellegű, ahol előadások vannak, itt szokott inkább benni az a különböző ilyen trendek a jövő tekintve. Maguk a készülékek, amit bemutatnak, azok jellemzően idén piacra kerülő, tehát vagy egy-két héten belül, vagy legalábbis néhány hónapon belül piacra kerülő újdonságok, de vannak kivételek is, tehát mondjuk éppen az LG, amit említettem. Az elmúlt években azt hiszem, hogy már háromszor, de kétszer biztosan mutatta be a feltekerhető tévéjét az LG, ugye ez egy ilyen, mint egy kartonpapírt, vagy mint egy csomagolópapírt, ha feltekernénk, úgy működhethető a tévé is. Ez ugye még mindig nincs piacon, tehát ezt így folyamatosan évek óta mutogatják, mint prototípus, de ilyenkor azért minden cég szállítja a figyelmet rá, hogy ez egy prototípus, tehát nem is úgy tálalják, hogy ezt már idén meg lehet venni. Ugye a magát a kereskedelmi szempontot nézve pedig azért minden cég gondol arra, hogy ha már média visszhanghoz jut, akkor olyan terméket is mutasson, amit néhány héten belül el is tud adni annak, akinek megtetszik. Úgyhogy bőven vannak olyanok is, amik megvásárolhatók lesznek hamarosan.
Mennyire jellemző az, hogy konkrét üzletek köttetnek egy ilyen eseményen, tehát ott vannak már a befektetők, akár mondjuk kockázati tőkések, vagy ott vannak kereskedők, és akkor velük lehet akár szerződéseket is előkészíteni.
Ugye erről őket kéne inkább megkérdezni, újságíróként velem nem szoktak konkrét üzletek köttetni. Én azt gondolom, hogy és más szakkiállításokra is rálátva, akár más iparágból is kicsit, hogy nem jellemző, hogy ott történik meg mondjuk akár egy szóbeli megállapodás is, hanem itt inkább csak mondjuk az árusok megmutatják a portékát, és úgyhogy azért olyan kaliberű üzletek, mint amire gondolsz, hogy azok nem ilyen hirtelen felindulásból, nem egy impulzus vásárlásként köttetnek, hanem csak ezeket a portékákat megnézik a befektetők, akik aztán elvonulnak, begyűjtik a névjegykártyákat, és utána megkeresik mondjuk az adott céget, ha érdekel őket a termék vagy szolgáltatás.
Világos, a cég pedig akkor maradjunk tényleg a kaptafánál, próbálják az újságírók előtt minél jobb színbe feltüntetni magukat, hogy minél kedvezőbbeket írjanak róluk, nem?
Hát igen, itt először is ugye az a nagyon nehéz, hogyha kiállító újságíróként látva azt gondolom, hogy az a nagyon nehéz, hogyha kiállítóként megy ki valaki, hogy persze vannak olyan standok, amiket így nagyjából minden újságíró felkeres, tehát mondjuk akármit említettem, a Samsung, vagy akár Sony, Panasonic, tehát ilyen nagy cégek, BMW, de hát ez nagyon kis aránya a kiállítóknak valójában, mert van több ezer kis cég. Hát először is az a nehéz, hogy felkelteni az újságírók figyelmét, elérni, hogy arra járjanak. Erre vannak különböző módszerek, akár előzetesen ilyen e-mail marketing a CES regisztrált újságíróknak, akár ott a stand lehet ilyen nagyon különlegesen kialakítva, de hát valljuk be, ez igazából véletlenszerűen történik ez a megtalálás. Tehát, hogyha jár az ember mondjuk az egyik helyszínen, ahol ott van, nem tudom, több száz stand, és ott amíg elmegy mondjuk a Samsung pavilonjától a Sony standjáig, ami közben útbeesik, azokat nézi meg, tehát igazából így jó helyre kell kerülni. Hát egyrészt magát a nagyon jó dumás kollégákat kell kiállítani a standra, tehát az fontos, hogy mondjuk ne csak egy olyan mérnök legyen, aki lehet, hogy mondjuk részt vett a tervezésben, nem tudja úgy eladni. Most az idei vásáron megfigyeltő volt például, hogy nyilván próbált rájátszani, aki csak tudott a járványra, vagy a járvány miatt megváltozott életmódunkra, vagy életvitelünkre. Egy jó példa mondjuk az a egyébként otthoni levegőminőség vizsgáló készülék, ami hát alapvetően a szállóport tudja kimutatni, vagy mondjuk a radont, ami a radioaktív anyag, de hát amikor megkérdeztük, hogy mi is ez, akkor természetesen úgy magyarázták el, hogy hát ez azért jó, mert ugye a széndioxid szintjét is tudja vizsgálni, és a széndioxid szintjéből pedig következtetni lehet arra, hogy mennyire elhasználta a levegő otthon, és mikor kezdte előztetni, ami hát ugye a koronavírus járvány idején nagyon fontos, hiszen ha mégiscsak van egy fertőzött személy mondjuk egy irodában, vagy egy lakásban mondjuk jön hozzánk egy vendég, vagy tanteremben, akkor ez a készülék ki tudja mutatni, tehát én azt gondolom, hogy azért legtöbb cég profi marketingeseket alkalmaz, vagy akár egy brainstorming után kijött az, hogy idén ezzel lehet mondjuk felhívni az újságíró figyelmét arra, hogy ezt írtsak meg, mert ezt szeretni fogják az olvasóid is.
Innen folytatjuk a beszélgetést hamarosan Balogh Csabával, a HVG Tech rovat vezetőjével.
Híradó. Újdonságok az okos eszközök világából.
Robotizálná a szőlőmetszést egy magyar cég, és mesterséges intelligencián alapuló alkalmazás segíti a jelnyelvtanulást. Az iotizona.hu hírei következnek. A szőlészetben bevethető robot kifejlesztésén dolgozik az Innovitech Kft. A konzorciumban továbbá részt vesz a Pécsi Tudományegyetem, a Baj Zoltán Kutatóintézet és az SBS Kft. A részben a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal támogatásával zajló program célja egy önjáró szerkezet létrehozása. A gép elsősorban a metszési feladatokat végezné el. A fejlesztők egy olyan időjárási viszonyoktól függetlenül működő eszköz szeretnének létrehozni, amelynek a tudása képes pótolni a tapasztalt szőlészek szakértelmét. Ezzel is csökkenthető lenne az ágazatban jelentkező munkaerőhiány. A robot kamerák által rögzített képek segítségével fel tud majd térképezni ültetvényeket. A gép továbbá segíthet az egyes szőlőtőkék vizsgálatában és a metszési technikák kiértékelésében is. Mesterséges intelligencián alapuló magyar applikáció segíti a jelnyelvtanulást. Immár a hazai felhasználók számára is elérhető a magyar jelnyelvi ABC elnevezésű alkalmazás. A fejlesztő cég a Sign All Technologies ZRT a Vodafone digitális díj keretében nyert támogatást a digitális oktatás kategória harmadik helyezettjeként. Céljuk, hogy az Egyesült Államok és Kanada után Magyarországon is elérhető legyen a mesterséges intelligenciára és egyedülálló képfeldolgozó algoritmusokra épülő programjuk. Az applikáció használatával a felhasználók könnyedén elsajátíthatják és gyakorolhatják a jelnyelv alapjait. További technológiai hírek és érdekességek a www.iotizona.hu oldalon olvashatók.
Beszélgetünk. Vendégeink értenek az okos technológia nyelvén.
Folytatjuk a beszélgetést. Balogh Csaba, a HVG Tech rovat vezetője a vendégünk, aki kint járt Las Vegasban, a CES-en, a világ legnagyobb technológiai seregszemléjén. Ugye az első részben beszéltünk arról, hogy azért ez még nem volt olyan esemény, mint a vírus előtt 2019-ben, jóval kevesebb kiállító volt, kevesebb látogató, és hát gyakorlatilag mondtál egy nagyon érdekes standot, hogy QR kódokat állítottak csak ki, és ugye gyakorlatilag ott voltak fizikálisan ezek a QR kódok, de hát mindenki a virtuális térben nézhette meg akkor az új készülékeket, új termékeket, és mondtad azt is, hogy azért döntő részben eléggé kicsi, ismeretlen vállalkozások állítanak ki, akkor gondolom te se tudtad azért végigjárni az összes standot, de melyik volt számodra, akár is akkor most nézzük meg a nagyok közül, aki a legnagyobbat dobbantotta, meg melyik volt az a legígéretesebb kicsi, akiről akár nem is hallottál előtte?
A nagyok közül kiemelném a Samsungot, egy elsőre talán nem is érthető, hogy miért érdekes termékkel, de én bele vélem látni az izgalmat. A FaceTime nevű készüléket mutatta be, ami alapvetően egy projektor, amire azt gondolom, hogyha valaki meghallja egy átlag felhasználó szót, hogy projektor, akkor így tovább lapozta, hogy jó, hát ez neki nem kell. Még akkor is tovább lapozta, hogyha elmondják, hogy jó, de ez a projektor egyébként egy 254 centis képátlagú tévét helyettesítőként is tud működni. De mégis sikerült úgy tálalnia valahogy a cégnek ezt a projektort, hogy azt gondolom, hogy ez nem is csak a magán a CES-en, hanem amit utána láttam kampányelemeket azokban is, hogy ez egy ilyen lakossági felhasználású projektor tud lenni, kicsit olyan, mint amikor az okostelefonból egyszer csak egy szexi termék lett. Ugye ez egy ilyen 83 grammos kis készülék, egy ilyen nagyon pici csillagászati távcsőre hasonlít, és nem az érdekesség, hogy tévét tud vetíteni a falra, amit nagyon sok projektort meg tud csinálni, hanem hogy mutattak olyan use case-eket, hogy mondjuk ez a plafonra szerelve a konyhába egy ilyen lámpabúrába mondjuk, és például a legkisebbeknek egy ilyen kis játékpályát vetít a konyhaasztalra, és onnan mondjuk lehet, hogy izgalmasabb, vagy érdekesebb számukra az evés és játékká tud válni. De nyilván egy mondjuk egy felnőtt házi bulin, vagy mondjuk egy kempingezéskor a sátor falára is lehet vele vetíteni. Persze egy hagyományos projektor is lehet ilyet csinálni, csak nem biztos, hogy az így könnyen hordozható. Tehát ez mondjuk az egyik olyan készülék, amit nagy gyártó mutatott be, és érdekes lehet.
És ez már akár idén piacra törhet?
Igen, ezt most már hamarosan meg lehet vásárolni. Nyilván az nagy kérdés, hogy a felhasználás, hogy az újságírók így reagáltak rá, vagy egy-két, vagy néhány újságíró így reagált rá, meg a szakma így reagál rá, ez egy dolog. Én belelátom, mondom, a piaci sikert is. Szerintem ugye a jellemző azért nagy tettékre, hogy egymástól mondjuk így inspirálódnak. Tehát, hogy a Samsung elővel egy ilyennel, akkor elképzelhet, hogy hamarosan ilyen konkurens is meglátja ebben a fantáziát, hogy hó, akkor adjunk ki mi is ilyen könnyen mobilizálható projektort.
És a kisebb cégek közül, akiről akár még nem hallottál előtte, volt-e olyan, amely kifejezetten ígéretesnek tűnik, és kinőheti magát?
Nekem az egyik legérdekesebb ötlet, és igazából ugye akkor gondolkodik az ember, amikor szembesül vele, hogy hát miért nem így működik az összes riasztó. Az a ilyen kis riasztóberendezés volt, ami alapvetően, mint minden riasztó, mozgást érzékel a lakásban, és természetesen így tud szólni a tulajdonos, akár okostelefonon is, hogyha illetéktelen beattoló van, eddig rendben van. És hát egy olyan plusz dolog került ebbe bele, hogy egyrészt van benne két oldalú kommunikáció, tehát lehet beszélgetni a betörővel, és fel lehet hívni a figyelmét arra, hogy jobb lenne, hogy elhagyná a lakásunkat. De ez sem működik, akkor az eszköz képes füsttel beteríteni a szobát, ami egyébként egy egészségre ártalmatlan füst, csak hát ezt nyilván egyrészt a betörő nem tudja, másrészt egy ilyen betörési helyzetben azt gondolom, hogy nincs idő mérlegelni, hogy most ez milyen füst lehet, hanem így menekülni kell az ember. Az Essence My Shield nevű készüléke, ami egyébként 5G-re is kapcsolódik, és ez azért is érdekes, mert hogyha mondjuk egy felkészültebb betörő hatol be a lakásba, aki először is elvágja az internetkábelt, akkor sincs semmi gond, hiszen az eszköz akkor is tud működni. Szóval ez nekem például egy olyan innováció volt, hogy lehet, hogy már létezett egyébként korábban ilyen, csak szerintem az annyira érdekes, hogy tulajdonképpen minden riasztóba érdemes lenne egy ilyen füstgenerátort szerelni, és akkor kicsit hatékonyan működhetne az elriasztás, vagy legalábbis mondjuk a behatolók összezavarása, amik ki nem ér a rendőrség. Tehát a másik ilyen érdekes készülék, amire szerintem, sőt ebben biztos, hogy kell nagyon sokan vevők lesznek, az a Pozió Credo nevű kis kütyű. Ez egy olyan vezeték nélküli töltő, be lehet helyezni a telefonkészülőnket, és akkor egyrészt tölti, másrészt viszont blokkolja az eszköz mikrofonjait, tehát eléri azt, hogy ne lehessen lehallgatni mondjuk a készülékkel a szobát. Ezt egyébként nem elsősorban a profilhallgatások ellen tervezték, bár véletlenül az ellen is működik, hanem ugye a különféle digitális asszisztensek folyamatosan monitorozni kényszerülnek a környezetüket, tehát akár egy Siri, akár egy Google asszisztens, hallgatóznia kell ahhoz, hogy értse, amikor hozzászól az ember. És ugye vannak olyan emberek, akik bár nagyon szeretik az okostelefonjukat, de mindenképpen szeretnék elérni, hogy biztos, hogy ne hallgatózzan semmelyik cég sem. Nem azért, mert mondjuk egy Apple vagy egy Google szándékosan lehallgatni akarna valakit, hanem egyszerűen voltak már ilyen esetek, hogy véletlen egy ilyen beszélgetés részlet olyan kezekbe kerül aztán, ahova nem kéne. Mert ennek a Pozió Credo-nak a lényeg, hogy töltés közben onnan blokkolja a hangot, és így nem lehet lehallgatni. Akár csak mondjuk abban a 4-5 órában, hogyha az a fontos, mert éppen nagyon bizalmas beszélgetést folytatnánk, nem lehet hallgatni a helységet. Az eszköz nem csatlakozik az internetre, tehát ő semmilyen formában nem tud adatot továbbítani. Ez azért fontos, mert felmerül a kérdés, hogy...
Ebben miért bízzunk be meg?
Igen. És tényleg ez nem tud. Viszont hangparancsot ismer, de csak egyet, tehát a Pozió Stop hangparancsot ismeri. Hogyha valaki ezt kimondja, akkor 30 másodpercig megszűnik a blokkolás. Ez azért fontos, mert hogyha valamit mindenképpen akarnánk mondani a telefonunknak, mondjuk, hogy valamilyen parancsot adni, hogy nem tudom, zenét kapcsoljon fel, vagy ilyesmi, de lusták vagyok oda menni, akkor ez megoldható, de arra felhívta kifejezetten az eszközgyártója figyelmet, hogy nem kívánják bővíteni a parancsok számát, mert azzal éppen el lehetetlenítenék a saját terméküket. Tehát, hogy ennek megtanítottak egy parancsot, nem okosítható, nem további adatokat, ennyit tud, ezt is stabilan.
Mondtad, hogy azért a tényleges piaci igények, és hát mondjuk úgy az újságírók véleménye, vagy a szakértők véleménye nem mindig találkozik egymással. Olvastam tudósításokat, és érdekes, hogy elég sok vállalkozás például még utazik az okos szemüvegben. Én kifejezetten úgy emlékszem, hogy a Google-nek az okos szemüveg fejlesztései eléggé csúfos kudarcot vallottak annak idején, mert hogy a piacon nem volt rá igény.
Igen, hát azt gondolom, hogy akkor ott a Google megelőzte a korát a rossz értelemben, és ezért nem lehetett siker. Most ugye, ami új löketet ad az egésznek, az többek között az a metaverzum őrület, amiben most már éppen a sarki bolt még nem csatlakozott be, de most már mindenki más rajta kívül igen. Ugye ezek a szemüvegek kétfélék lesznek, egyrészt a virtuális valósághoz használható szemüveg, amikor csak azt látjuk, ami elénk van vetítve a szemüveges képernyőre. Talán ez lehet érdekesebb a metaverzumban. Másrészt viszont vannak olyan okos szemüvegek, amik ha nem is mindennapi felhasználásra, de professzionális felhasználásra szerintem már érdekesek. Ez nem ezen a kijelentés mutatkozott be, de mondjuk a Lenovo-nak van olyan szemüvege, ami képes arra, hogy egy irodai dolgozó elé, aki mondjuk néz egy vagy maximum kettő monitort, oda projektáljon még 3-4 másik monitort, amit senki más nem lát, csak ő a szemüvegen keresztül, és mondjuk így könnyebben átlássa a munkáját, vagy e-mailre, és tudjon nézni Excel táblára is, de a harmadikban a videó értekezletre is. És azért gondolom, hogy ennek most van egy olyan momentum, amit érdemes lehet megragadni, és sok cég megragad, mert hogyha ez a metaverzum dolog valóban bejön, és tényleg ilyen sok kis, vagy akár néhány nagy virtuális világ lesz, ahol az emberek szívesen töltik az idejüket, akár virtuális beszélgetéseken, akár mondjuk bizonyos játékokkal, akkor lehet hasznuk ezeknek a szemüvegeknek, de azért azt hozzá kell tenni, hogy amiben a Google szerintem nem sikerült utat találjon, és nagyon kevés cég talál egyenlőre utat, hogy a kényelem az nagyon fontos, tehát hogy a Google szemüvegét kiállításokon nagyon sok újságíró vagy szakértő felvette, és különböző szelfiket küldött az ismerőseinek róla, erre jó, de azért a mindennapokban szerintem nincs ember, aki szívesen viselte volna. Tehát a kényelmet kell megtalálniuk a gyártóknak. Nyilván itt eltelt azért pár év a Google legutóbbi fejlesztési köre óta, azóta már jóval kényelmesebben megoldható. Ez a legnagyobb kérdés persze itt is a akkumulátor, hogy jó, hogy belepakolunk mindent, de mégis honnan lesz annyi energiaellátása, hogy ne óránként kell cserélni ezt a művegünket.
Végezetül, hogy látod, volt-e olyan érzésed ott a standoknál, vagy nézve a fejlesztéseket, hogy az amerikai fogyasztók azért jóval hamarabb fognak találkozni ezekkel az eszközökkel, és Magyarországra azért egy jelentősebb csúszással érkeznek el ezek a kütyük, vagy ilyen nagy delay annyira már nincsen?
De nagyon sok standnál, főleg a kisebb gyártóknál mindig feltette az ember a kérdés, hogy és ez lesz-e kapható Magyarországon, és még néhány éve azért olyan válaszok születtek, hogy hát még gondolkozunk rajta, vagy nem tudjuk, vagy lehet, hogy belépünk az európai piacra is, vagy ebben a régióba is. Most már azért szinte mindenhol azt válaszoltak, hogy persze, hát az online rendelhető. Úgyhogy azt hiszem, hogy ez akár a járvány hatására fokozódott, az egyébként is meglévő trend az online vásárlás iránt, az megoldotta ezt a kérdést. Nyilván mondjuk egy hűtőgépet azért nem fog megrendelni az ember Amerikából, de mondjuk Franciaországból sem Magyarországra, azért egy alvássegítő készüléket, vagy akár egy telefont, vagy akár egy mondjuk egy okos szemüveget, azt meg lehet rendelni, tehát szerintem ez egyre kevésbé jellemző szerencsére.
A mai IoT zónában Balogh Csaba, a HVG Tech rovat vezetője volt a vendégünk, köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál. Köszönöm a hallgatóknak a figyelmet, jövő hét kedden is jelentkezik majd az IoT Zóna a 15 órai hírek után. Minden jót viszont hallásra!
Ez volt az IoT Zóna. A műsor visszahallgatható a Trend FM és az IoTZona.hu oldalon.